Ma, amikor templomok bezárásáról kapunk híreket, különösen nagy öröm, ha egy városnyi lakótelepen templomátadásra kerül sor. Újpalotán ez történt. Ebből az alkalommal beszélgetek nagy tiszteletű Fogarasi Gáborral, az újpalotai református egyházközség vezető lelkészével.
December 25-én olvastam a legismertebb közösségi portálon, amit írt. Gyönyörű ünnepen van, rég volt ilyen szép a karácsony számomra. Egy lelkésznek a legszebb ajándék a csordultig tele templom. Mi most az új templomunkban 24-én és 25-én is így ünnepeltünk. Teljesen megteltek a sorok, boldogság volt így szolgálni, beszélni Isten szeretetéről. Akkoriban is beszélgettünk, és szóba került, hogy az átadás után még lesznek munkálatok a templomban. A legnagyobb közösségi portálon figyelemmel is kísértem a történteket. Valamikor január vége felé olvastam egy hozzászólásban. Hinni kell az álmainkban, és tenni értük. És ha bízunk, hiszünk és imádkozunk, akkor szorgos munkával minden nap közelebb kerülünk hozzájuk. Kedves Gábor, mi minden történt januárban?
Január hónapban még kemény fizikai munkák folytak a templomban és a templom környékén. Körülbelül egy hónapnyi belső építészeti munka volt még hátra, hogy átvehessük olyan módon a templomot és a templomot kiszolgáló termeket, elég helységeket, hogy a gyülekezet maga teljességével ott a mindennapi életét élhesse. Úgyhogy január hónapban mentek a belső fizikai munkák, és január hónap végére készültünk el ezzel, úgyhogy február második vasárnapján ünnepelhettünk már úgy ott, és lehetett Isten tisztelet, hogy azóta is az Isten tiszteleteink, a hétköznapi alkalmaink a templomban és a templomot kiszolgáló termekben folynak. Mögöttünk van a január hónapban, és február óta ott vagyunk, ott ünneplünk, ott tartjuk az Isten tiszteleteinket, ott éljük az életünket.
A templom építését óriási összefogás kísérte.
Itt az összefogásnak több köre volt. Az első, a legbelsőbb köre az maga a gyülekezeti összefogás. És azt gondolom, hogy abban a hozzászólásban, amit Katalin fel is olvasott, ez jelent meg. Valóban szinte rekordidő alatt épült fel ez a nagyon szép templom. Nem egészen 10 hónap alatt. Én azt gondolom, hogy ez nem lett volna másképpen kivitelezhető, hogyha a gyülekezet a maga lelki és fizikai valóságában össze nem fog. Nem vagyunk mi egy olyan nagyon-nagyon nagy gyülekezet, tehát itt kb. 150-180 emberről beszélünk. Ennek a közösségnek a nagy része a mindennapi életben is aktíva, és az összefogásukkal jöhetett ez létre. Volt egy második köre is, vagy egy szélesebb köre is ennek az összefogásnak, hiszen a templomban dolgozó munkások, akik végezték a fizikai munkát, velük is a lehető legszorosabb napi kapcsolatban élve, létezve sikerült azt az összefogást létrehozni, aminek az eredménye az volt, hogy nem csupán ők mond fizetett munkások voltak azért, hogy itt építették a templomot, hanem barátságok, emberi kapcsolatok szövődtek a mindennapok szintjén, aminek aztán az eredménye is volt a most hétvégén tartandó közös ünnepünk és koncertünk.
Igen, ez egy dicsőítő koncert volt, ha jól tudom.
Igen, mind a két szót fontosnak tartom, hogy dicsőítő koncert volt, hiszen nem csupán egy koncert volt, ahol zenészek és énekesek valamit előadnak, és a többiek hallgatják, és nem csupán egy dicsőítésnek tartottuk, ahol mondjuk a gyülekezet belső tagjai nagyon bensőséges lelki alkalmat ünnepelve a maguk módján élték meg a lelki életüket, hanem valahogy a kettő összekapcsolódott, ezért neveztük dicsőítő koncertnek. A gyülekezet tagjai is, és azok is, akik talán nem ide tartoznak, más felekezethez tartoznak, vagy egyáltalán csak jó akaratú emberek tudtak részt venni egy ilyen alkalmon, ami tulajdonképpen egy hálaadó alkalom volt, de ezzel együtt egy köszönetmondás is volt azoknak a munkásoknak, a tervezőknek, akik a szorgalmukat, a fizikai erejüket, a tudásukat beleadták, hogy egy ilyen gyönyörűségesen szép templom épült. Hallgattam utána, amikor már véget ért az alkalom a munkásoknak a egymás közti beszélgetését, amennyit így elkaphattam belőle, és visszajelzéseket is kaptunk, hogy ilyetek nem értek át, hogy valakik nem csupán oda mentek és megköszönték, ez is ritka, hanem hogy meghívták őket, hogy együtt ünnepeltünk, hogy együtt fogyasztottunk el utána egy vacsorát. Tehát gondolom, hogy amikor arra az összefogásról beszéltünk, akkor az összefogásnak egy ilyen szélesebb köre alakult ki, mi volt, ezt egymás szemében érdemes köszönni.
2008-ban éppen 10. éve szentelték fel Urunk színeváltozása és Boldog Salkaházisára tiszteletére épült újpalotai katolikus templomot, amely az önök közelében található. Most egy újabb, igazi 21. századi templom született az újpalotai lakótelepen. Milyen a kapcsolat a két templom között? Sokat hallunk a hitválságáról. Az, hogy az újpalotai lakótelepen, ahol egy kisvárosnyi lakosság él, 10 éven belül az Úr segítségével felépült egy katolikus és egy református templom, megerősít bennünket, hívő embereket. Ön hogy látja?
Ez bizony nagyon nagy dolog. Tehát azt gondolom, hogy valóban ez egy olyan dolog, amiből tartozunk bármely keresztény felekezethez, ez egy jel. Annak is örülök, hogy szinte szomszédok vagyunk. Azt el kell, hogy mondjam, amíg nem volt temploma mind a két közösségnek, akkor annyira szorosan közel voltunk egymáshoz, hogy egy közösségi házban tartottuk az Isten tiszteleteket egymás után. Tehát amikor 8:30-kor elkezdődött a személyse, és befejeződött 9:50-kor, akkor jöttünk mi, akkor szépen elpakoltak, egymásra néztünk, mosolyogtunk, utána átvettük a terepet. Mi berendeztük az Isten tiszteletet. Hosszú-hosszú éveken keresztül a két közösség ilyen tekintetben nagyon szorosan, nem csak egy légtérben tartózkodott, hanem nagyon szorosan egymás mellett is élt. Aztán a római katolikus testvéreknek elkészült a templom. Egy picit azt gondolom, hogy ilyen módon egy kicsit fizikálisan távolabb kerültünk. Én azt gondolom, hogy most az, hogy mi is felszabadulunk annak a munkája alól, majdnem azt mondtam, hogy nyomása, de nem nyomása, hanem munkája alól, hogy minden erőnkkel a templomépítésre koncentráltunk. Most újra tudunk arra felé is figyelni, hogy legyenek közös alkalmak, hogy legyenek egymásra figyelő lehetőségek, hiszen azt gondolom, hogy valóban nem csupán szomszédok vagyunk, hanem egy test vagyunk, testvérek vagyunk, és remélem, hogy ebben is jel leszünk itt a lakótelepen, hogy az a két keresztény-keresztény felekezet a lehető legtorosabb barát és testvéri kapcsolatban tud lenni. Ezért tenni kell valóban, most eljön annak az ideje, hogy most ezért tenni kell.
Bőjt időszakban vagyunk, a bőjt abban segítség, hogy közelebb kerüljünk Istenhez, nagyobb teret kapjon a lélek. Hogyan éli meg ön, illetve a gyülekezet ezt a nagy bőjti időszakot?
Magát a bőjt ajándékát is rehabilitálnunk kell, bocsánat a idegen szóért. Nem csak a társadalomban, hanem magában az egyházban is sajnos valamilyen módon a bőjt kikopott, már bocsánat, hogy így fejezem ki magamat. Nagyon kevesen tudnak ezzel az egésszel mit kezdeni. Nagyon sokan van a fogalomzavarban a bőjt tekintetében. Pedig hát, ha a hegyi beszédet elolvasjuk, akkor azt látjuk, hogy Jézus a kereszténységet, a keresztény lelkületet 3 alappillére helyezi, az imádság, az adakozás vagy megosztás, és ott van a bőjt. Tehát a bőjt valami olyan szerepet kell betölteni az életünkben egy mindennapi dolognak, kell, hogy helye legyen ilyen tekintetben a mindennapjainkban a bőjtnek. A nagybőjti időszak pedig azt gondolom, hogy óriási segítség a hívő embernek. Tehát a keresztény emberre is nagyon nagy nyomás helyeződik, rohanunk, futunk, elhisszük, hogy abból lesz valami eredmény, amit mi megalkotunk, és a bőjt emlékeztet bennünket, hogy meg kell állni, be kell várnunk a lelkünket, és hogy a világ nem abból áll, amit megszerzünk, hanem a világ abból fog felépülni, a társadalom, az egyház abból fog felépülni, amit megosztunk, amit merünk kiengedni a kezünkből, amiről merünk lemondani. Én nagyon szeretem a bőjti időszakot, megmondom őszintén. Ez nekem mindig egy ünnepi időszak. Ha ezt megértjük, akkor a bőjt az nem egy szomorú dolog lesz, vagy egy lemondás lesz csupán, hanem amiről Jézus beszél, hogy amikor bőjtősz, akkor mosd meg az arcodat, és legyen benned öröm.
Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta. A Mária Rádió hallgatói nevében áldott nagy bőjti időszakot kívánok, és áldást a gyülekezetre. Áldás békesség.
Nagyon szépen köszönjük, áldás békesség.
A 2018-as évet Mátyás király emlékévének nyilvánította a Magyarországi Nemzetpolitikai Államtitkárság. Idén 560 éve, hogy Mátyást királlyá választották, illetve 575. évfordulója van annak, hogy Kolozsváron megszületett. A tényt, hogy Kolozsváron született, sokan ismerik, Kolozsvárhoz fűződő későbbi kapcsolatait már kevesebben. Monumentális szobra nem csak a szülőváros a főterét uralja, hanem a város meghatározó eleme is, Mátyás egyén őt Kolozsvárral. Az Emlékév erdélyi program sorozatához kapcsolódott február 21-én a kolozsvári Szent Mihály plébánia szervezésében megtartott Mátyás király és szülővárosa Kolozsvár című rendezvény. A nyitóbeszédet Veres Stelián plébániai kormányzó tartotta, aki Mátyásnak az egyházhoz való kapcsolatáról, templomépítő tevékenységéről szólt, tudósít a Magyar Kurír. Ha már Mátyás király, akkor emlékezzünk meg boldog Bátori Lászlóról. Február 27-én, azaz ma emlékezünk a pálosrendi szerzetesre. A 15. század első felében élt, a Budaszentlőrinci pálos kolostorban, majd a Nagy Hárshegy remete barlangjában. Ő készített el az első, majdnem teljes magyar nyelvű biblia fordítást. Föltehetően Itáliában és Franciaországban tanult. Szerzetesi életének javarészét a rend anyaházában, Buda mellett, a hatalmas és népes Szentlőrinc kolostorban élte le, illetve remeteként a Nagyhárshegy egyik barlangjában. Mátyás uralkodása idején a rendház és a hozzátartozó templom, valamint a gazdasági épületek tovább bővültek, a kolostor ebben az időben élte fénykorát. Az ország legnagyobb rendháza volt. Mátyás király is többször fölkereste a kolostort. Boldog Bátori László buzgóságával csak hamar példaképe lett társainak. Mátyás király is többször felkereste a kolostort, László kitűnt buzgóságával, alázatosságával és aszketikus életével. A hittudományoknak szentelte életét, engedélyt kért, hogy kiköltözhessen a közeli Nagyhárshegy egyik barlangjába. A kolostorral továbbra is kapcsolatot tartott, napjait azonban a remeték életrendje szerint osztotta be, imádság, elmélkedés, kétkezi munka. Így készítette el a már említett bibliafordítást, a kötet Mátyás király saját könyvtárában korvinái között is helyet kapott. Később azonban a török hódoltság korában eltűnt, akár csak a valószínűleg latinból fordított Szentek élete című munkája is. Megromlott egészsége ellenére folytatta aszketikus és áhítatos életét, halála napján még misézett. Egyes források szerint Budalőrincen halt meg, 1456. február 27-én, más források szerint 1484-re teszik halála időpontját. A kolostor templomában a Szent István oltár előtt temették el. Sírja a kolostorral a templommal együtt elpusztult a török időkben. A pálos rendben boldogként tisztelik. Kedves hallgatóink, nagyjából ennyi fért a mai jó hírek adásába, végezetül egy műsorajánló. 16 óra 50-től Hit, Értelem, Gyógyulás című műsorunkban a korai fejlesztés kérdésköreit járjuk körül. Miren jelekre figyeljen a szülő, mikor kell segítséget kérni. A kérdésekre a Bethesda Kids tapasztalataira építve válaszolunk. Vendégünk lesz Topolánszki Zsindely Katalin, a Bethesda Kids vezetője, a műsort pedig Rideg Gyula kórházlelkész vezeti. Kérem, maradjanak továbbra is a Mária Rádió mellett. Elköszönöm Önöktől Rózsa Katalin, és megköszönöm Somolyai József technikus testvérem szolgálatát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.